nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná. Csányi Vilmos etológus professzorral a beszélő kutyákról beszélgettünk mi emberi hangon, és legnagyobb megdöbbenésemre azt mondtad, hogy van már beszélő kutya?
Ugye hát ez nem olyan beszélő, mint ahogy az ember beszél, de Angliában mindig van olyan verseny, hogy melyik kutya tud érthető szavakat kimondani, és hát ha valaki a YouTube-on keresgél, akkor ott nem tudom én, mondja egy kutya, hogy I love you.
És tényleg azt mondja a kutya, hogy I love you?
Tényleg azt mondja, nyilván nem azt érti alatta, tehát
de ez, hát ez a probléma, a nem azt érti, hogy adjatok csontot mondjuk.
Nem, a kutyák utánoznak bennünket, és ezért a hangokat is utánozzák, de ez egy lépés abba az irányba, hogy majd egyszer beszélni fognak.
Most pedig beszélgessünk arról, hogy a megfigyelőket hogyan figyelik meg. Mund Katalin szociológus a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezét csókolom.
Jó napot!
Azért gondoltam, hogy a megfigyelőket, hiszen Mund Katalin az etológia tanszékről készítette doktori disszertációját, és annak egyik alapgondolata volt az, hogy hogyan befolyásolta a kutyák jelenléte a tanszék életét, illetve az emberi viszonyokat.
Igen, hát nekem, mint tudományszociológusnak alkalmam volt már bepillantani néhány tudományos intézet munkájába, és azt kell mondjam, hogy amit az etológia tanszéken tapasztaltam, az semmihez nem hasonlítható. Itt egy annyira felszabadult, vidám légkört talál az ember, ami egyáltalán nem olyan, mint más tudományos kutatóhelyeken, és ebben nagyon nagy szerepet játszanak a tanszéken jelenlévő kutyák.
Arra gondoltam, hogy talán a professzor, de nem.
Valami kis szerepet talán nekem.
Maximum Jeromos, azért, mert időnként bement Jeromos a tanszékre.
Igen, és... hát nyilván a professzor úr indította el ezt a kutyakutatást, de hát ez szemmel látható, hogy a hallgatóknak is annyira megtetszett, hogy tényleg nagyon jól érzik ott magukat, és behordják a tanszékre a kutyáikat. Szinte mindegyik etológusnak van kutyája, és azok éjjel-nappal ott vannak velük, és amikor megbeszélés van, akkor is ott vannak a teremben, amikor a kutató a számítógép előtt ül, és dolgozik, adatokat dolgoz fel, akkor is ott sétálgat a kutya, és néha persze kiharcol magának egy kis odafigyelést, labdadobálgatást, kis vakarást, és ezért mindig történik valami olyan váratlan helyzet, amit a kutyák produkálnak, tehát hogy biztos, hogy valamelyik mindig csinál valami aranyosat, és az akkor derültségre ad okot.
Ezt azzal tudom alátámasztani, hogy azt hiszem tavaly jelent meg egy amerikai vagy angol kutatócsoportnak a vizsgálata, a szociológusok, akik rávettek egy ilyen irodaház szervezetet, hogy engedjék a munkatársaknak egy hónapig vagy kettőig behozni a kutyákat a munkahelyre. És nagy nehezen ezt elérték, és előtte, utána mérték a konfliktusok számát, agresszió szintjét, tehát különböző szociológiai paramétereket, és gyönyörűen kiderült, hogy amikor a kutyák bejöttek, attól kezdve a konfliktusok minimalizálódtak. Tehát ugyanaz történt egy kicsiben, mint amit a Kati mesél, hogy a kutyák jelenléte miatt sokkal barátságosabbak egymással az emberek, és nem csak azok, akinek kutyája van, hanem mindenki.
És mi az oka ennek egyébként, hogy sokkal barátságosabbak? Először hallgassuk meg a szociológus, milyen következményeket, illetve következtetéseket vont ebből le.
Én azt láttam, hogy azon túl, hogy ugye van egy téma, ami a kutyakutatása, az is már összehozza az embereket, de maga az is, hogy mindegyik kutyatartó gazda, és a kutyatartás gondjai, örömei is egy ilyen pluszt adnak a kapcsolathoz, és emiatt sokkal inkább megfigyelhető ez, mint más kutatócsoportoknál, hogy érdeklik, tehát az egyes kutatókat érdekli, hogy a másik mivel foglalkozik, és mit tudott meg a kutyáról, mert akkor ő is azt a saját kutyájára tudná alkalmazni, és ezért nagyon sok szálon tudnak kapcsolódni egymáshoz a kutatók, és valóban oda tudnak figyelni, és segíteni tudják egymás munkáját.
Ez ugyanolyan, mintha a gyerekeket vinnének be. Tehát egy olyan társaságban, ahol mondjuk 3-4 éves gyerekek vannak, ott is a gyerekek előtt nem lehet veszekedni, mert akkor elkezdenek sírni.
De a kutya előtt lehet veszekedni?
Nem, a kutya előtt se lehet veszekedni, mert akkor azonnal...
Megvadul?
Nem megvadul, hanem aggódik, ő is sír, vagy közben lép, esetleg úgy érzi, hogy bántják a gazdát. Tehát egyszerűen ez nem történik meg, mert a gazdák ehhez alkalmazkodnak, de a szülők is alkalmazkodnak gyerek társaságban ahhoz, hogy a konfliktusaikat most nem lehet kiélni, mert itt a gyerek előtt nem fog hisztizni, meg káromkodni,
hát jó
meg
esetben, igen.
Verekedni.
De elképzelhető, hogy ez az egész azért van, mert hogy a kutyával való együttélés az egy olyan típusú magatartást kíván az embertől, ha valóban együtt akar élni vele, hogy ő nagyobb empátiával rendelkezzen, hogy megsejtse, hogy mit szeretne az a kutya, amelyik ugye szavakkal nem beszél.
Ahogy a gyereket érzékeljük, ugye ez egy kölcsönhatás, hogy a reakcióira figyelünk, ő is a miénkre is igyekszünk normálisan tartani ezt a viszonyt, ez ugyanez alakul ki a kutyával, mert a kutya nagyon jól helyettesít egy gyereket, egy nem beszélő kisgyereket.
Atavisztikus ösztönöket mozgat meg bennünk?
Na, ezt én nem nevezném atavisztikusnak. A modern szülőknek is vannak gyerekbarát viselkedései.
Nem a kutyával, nincs ebben semmi atavizmus. Hanem, hogy a kutyával kapcsolatban.
Nem, ilyen? Nem. Ez, a kutya helyettesíti a gyereket, és eznek több előnye van, mint hátra.
Igen.
A gyerek persze sokkal fontos.
Igen, de hát nagyon érdekes, hogy egy tudományos kutató közösségnek, amelyik ugye a kutyát kutatja, azért ezt tegyük hozzá, mégiscsak szüksége volt ilyen élőlények jelenlétére, és mondd Katalinnak, mi volt a végső következtetése, hogy ajánlja mindenütt azt, hogy bizonyos közösségekben, munkaközösségekben legyenek kutyák?
Hát mondjuk az én vizsgálódásom nem erre irányult, bár nagyon meggyőző volt, hogy a kutyával lenni jó dolog, tehát ezt tényleg állandóan megtapasztaltam. Inkább az volt számomra a meghökkentő, hogy tulajdonképpen amikor néztem, hogy a csoport hogyan vizsgálja a kutyákat, és milyen fajta teszthelyzeteket talál ki, és hogyan vizsgálja a gazdákat, és milyen kérdőíveket töltett ki. Tehát nagyon sok ponton én azt éreztem, minthogyha a szociológiával rokon lenne az etológia, vagy már-már ilyen humán tudomány kérdéseit feszegetni, és ezt találtam nagyon érdekesnek, hogy így találkozhat a két tudomány, és segítheti egymást.
Van humán etológia, ami az emberi viselkedéssel foglalkozik, úgyhogy ebben teljesen egyetértünk.
Köszönöm szépen Mundt Katalinnak.
Én is köszönöm.
Én is.
Viszonthallásra. 2 millió kutya van Magyarországon. Ez elképesztően magas száma 10 millióhoz képest. Pótlunk valamit a kutyával?
Igen, ennek a nagy része egyébként a rendszerváltás után lett, hát előtte nem volt ilyen sok. És valószínűleg az az oka, hogy hát az a stressz, ugye a rendszerváltás után rengeteg embert elbocsájtottak, különböző érzelmi konfliktusok keletkeztek, az emberek elmagányosodtak, elkezdtek, hogy is mondjam, ilyen individualista elképzelések szerint élni, és hát ez azt jelenti, hogy egy rettenetes érzelmi hiány keletkezik, hogy valakihez beszélhessek, valakit megcsimogathassak, valaki hallgasson rám, és ezt a kutyák ezt a szerepet is betöltik.
Tehát igazából egy atombjaira esett társadalomnak van szüksége arra leginkább, hogy olyan társa legyen, aki maximálisan hűséges?
Nagyobb szüksége van rá, mint egy közösségi társadalomnak. Egyébként erre nagyon érdekes vizsgálatok vannak Afrikában, különböző helyeken. Ugye vannak törzsek, ahol a kutyák nem személyes kapcsolatban vannak a törzs tagjaival, hanem ott vannak a kutyák, az asszonyok etetik, és mindenki ott élnek közöttük. Más helyeken a férfiaké a kutya, és akkor már ugye nevük van, és az az övé, és viszi magával, és mennek vadászni, de a kutyának nem szabad semmit csinálni, mert zavarja a vadászatot, de azért viszi, mert az az ő társa.
Hatalmi jelkép?
Nem, társ. Abszolút módon társ, akivel együtt lehet lenni, és aki úgy érzi, hogy nincs egyedül. Ez egy nagyon fontos dolog az embernek.
Azt mondtad, hogy a kutyák szőrös gyerekek, és eszembe jutott, hogyha végigmegyek egy falun, de nem csak én, bármelyikünk, vajon mit szólna hozzá, hogyha 5 méteres láncon gyerekeket látna kikötve, hiszen a kutyák nagyon sok helyen így vannak kikötve.
Hát sajnos egy-két helyen gyerekek is vannak kikötve. Ezek elég borzasztó dolgok. Tehát a vidéken nagyon sok helyen a kutyatartás az még évszázadokkal elmarad a jelenlegi kultúrától, mert úgy gondolják, hogy az egy eszköz, és ki kell kötni, és aztán végzi a dolgát, és jó, ha adnak neki rendesen enni. De ez változik. Mondjuk 15 év alatt én nagyon komoly változást látok a közvéleményben a kutyákhoz való viszonyban. Tehát az, hogy ez az állat gondolkodik, ez törődik velünk, nekünk is törődni kell vele, és nem lehet vele úgy bánni, ahogy egy géppel. Ez egy hosszú kulturális változás, és ez nagyon jól megy az országban.
Folytatjuk a hírek után Csányi Vilmossal.